Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
9 óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogyan alakulnak a lakossági hitelezési folyamatok, és természetesen foglalkozunk ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
A lakossági hitelezés 2019-ben abszolút rekordévnek tekinthető. Soha annyi hitelt nem bocsátottak ki a bankok, mint 2019-ben. A hitelkibocsátás közel 2300 milliárd forintot tett ki, és különösen második fél év volt nagyon izgalmas, amikor már a babaváró hitelek megjelentek a bankok kínálatában. 470 milliárd forintot tett ki csak a babaváró hitelezés a harmadik és negyedik negyedévben. Ez a 470 milliárd forint tovább bővült az első két hónapban az idén. Február végén már 566 milliárd forintnyi hitelkihelyezés történt ebben a hiteltermékben.
Hogyha a lakossági hitelezést nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy egyértelműen a lakás célú hitelfelvétel volt a domináns 2019-ben?
Azt láttuk egyébként, hogy a babaváró hitelek megjelenésével egyelőre érdemi kiszorítást még nem láttunk más hiteltermékek növekedését nézve. Láttuk azt, hogy a lakáscélú hitelek továbbra is dominálják a hitelkihelyezést, és a babaváró hitel mellett is mintegy 7%-kal bővült a lakáscélú hitelkihelyezés. Továbbra is dinamikus hitelnövekedés van a fogyasztási hitelek terén is. Itt is 20%-ot meghaladó volt még a tavalyi évben a kihelyezés bővülése. Tehát e tekintetben addicionálisnak tekinthető a babaváró kölcsön. Előre tekintve vélhetően a babaváró kölcsön lehet alternatíva egyébként mindkét termék esetében, tehát mind a fogyasztási hitelek, mind pedig a lakáscélú hitelek esetében. Utóbbiaknál akár önerőként is szolgálhat, és később egy piaci alapú hitellel akár kiegészíthető is lesz, a maximális 10 millió forint.
Milyen várakozások vannak a lakossági hitelezésben 2020-ra?
2020-ban úgy gondoljuk, hogy alappályán fennmaradhat a európai összevetésben legmagasabb kétszemegyű hitelbővülés. Véletlenül ez a 17%-os hiteldinamika, amit a tavaly évben láttunk, százalékosan a legmagasabb volt. Banki várakozások és az MNB várakozásai is az, hogy a hitelkihelyezés nominálisan véletlenül oldalazni fog. Ez azt jelenti, hogy nagyjából hasonló hitelkihelyezéssel számolnak a bankok, mint 2019-ben, viszont dinamikában ez már értelemszerűen egy picit alacsonyabb szintet jelent.
Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetőjét hallották arról, hogy a vállalati hitelállomány 14%-os bővülése mellett 17%-kal nőtt a háztartási szektor hitelezése 2019-ben. A hazai fogyasztójárindex évelején 4,7%-ra emelkedett, ezzel az éves infláció a 2015-ös bevezetése után először emelkedett a tolerancia sáv fölé. Az élelmiszerek azonban még az átlagnál nagyobb mértékben drágultak. Várhegyi Judit, a Magyar Nemzeti Bank munkatársa Sipos Ildikónak beszélt a részletekről.
2017 óta ugye az árstabilitás jellemző hazánkban, és innen volt évelején egy kiugrás. Pontosan olyan termékeket érintett, amit nap mint nap vásárolunk, tehát az üzemanyagok, illetve az élelmiszereknek az árainak az emelkedése okozta az inflációnak az emelkedését. Hogyha egy kicsit megnézzük, és általában azt lehet mondani, hogy az élelmiszereknek az árát alapvetően ugye az alapanyagok, illetve a nyers élelmiszerárak az áringadozása befolyásolja. Különösen napjainkban már nem csak a hazai tényezők, a hazai jelenségek, ugye egy időjárás befolyásolhatja például termékeknek az árát, hanem a nemzetközi, a globális folyamatok is. Hogyha megnézzük a globális élelmiszerárakat, egy emelkedést tapasztalhattunk a tavalyi év folyamán. Csak egy-két példát említve. Emelkedtek a globális húsárak, ugye mögött az húzódott meg, hogy az afrikai sertéspestis járvány az jelentős károkot okozott a világ sertés állományában. A kínálat jelentősen mérséklődött, és ez természetszerűleg azt okozta, hogy a termelői árak azok jelentős mértékben emelkedtek, és ez pedig befolyásolta a fogyasztói árakat is. De más példát említve, a tej világpiaci ára is emelkedésnek indult a tavalyi év folyamán. A cukor, illetve az olajos növények esetében is áremelkedéseket figyelhettünk meg a globális élelmiszerárak esetén, hiszen itt például azt lehet ennél az utóbbi két élelmiszernél, terméknél kiemelni, hogy manapság az élelmiszeripar mellett már más iparágak is keresletet támasztanak ezek iránt az élelmiszerek iránt, és ez is okozhatott egy áremelkedést.
Mindez azt jelenti, hogy ha globális folyamatokról van szó, akkor nem csak a magyar árindexben, fogyasztói árindexben jelentkeznek ezek a hatások, hanem más európai országoknál is megfigyelhető az infláció alakulása mögött az, hogy az élelmiszerárak az átlag fölött emelkednek, vagy akár a régiós országokban is megfigyelhető ez?
Igen, de ha egy környező országokat nézzük, akkor rendkívül hasonló folyamatokat figyelhetünk meg, és az év végén év elején emelkedett az infláció mértéke, ami nem meglepő, hiszen azonos okok húzódnak az áralakulás mögött, mert hiszen ugyanúgy az üzemanyagárak, illetve az élelmiszereknek az inflációjának az emelkedése volt jellemző. Egyébként ez nem csak, amikor élelmiszerekről beszélünk, azért elég széles termékpaletta húzódik mögötte, tehát egy feldolgozott, miatt a feldolgozott termékeket is említhetjük, és ez általánosan egyébként jellemző volt, hogy mindkét termékcsoportban az infláció emelkedése volt megfigyelhető. Például a feldolgozatlan élelmiszereknek, tehát ezek sokkal inkább ilyen szezonális termékek, Lengyelországban is közel 13%-os áremelkedés volt jellemző az előző évhez képest, a cseheknél is közel 10%-os áremelkedés volt jellemző nemzetközi adatok alapján, de a feldolgozott termékek esetében is egy emelkedés volt jellemző a tavalyi év folyamán, például az év elején lengyeleknél közel 6%-os, Csehországban 5% körüli áremelkedés volt megfigyeltő. Tehát ugye ez egy azonos okok, tehát ez az előbb említett globális élelmiszerárak, amelyek befolyásolták a termékeknek az áralakulását.
Váregyi Juditot, a Magyar Nemzeti Bank munkatársát hallották. Elindult a jelentkezési időszak a MOL csoport tehetséggondozó programjára, amely friss diplomásoknak kínál karrier lehetőséget. A vállalat több mint 130 állás helyet kínál műszaki, üzleti, informatikai, társadalomtudományi területeken, mondta az Inforádiónak Fertig Balázs, a MOL csoport toporzási vezető, akivel Sipos Ildikó beszélt.
A program jelentkezési határideje április 24. A mol.hu/gro oldalon lehet jelentkezni a programra, és alapvetően friss diplomásokat, vagy maximum egy év tapasztalatú pályakezdőket várunk. A MOL csoport szintjén 130 pozícióról beszélünk, amire keresünk kollégákat, és műszaki, üzleti, informatikai, vagy társadalom és természettudományi területeken szerzett diplomákkal lehet pályázni a pozíciókra.
Mióta fut ez a program, és milyen tapasztalataik vannak? Mekkora az érdeklődés?
2007 óta fut a program, most már több mint 2200 tehetséges fiatalt vettünk föl. Szerencsére évről évre nagy az érdeklődés a program iránt, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is ezt a 130 nyitott pozíciót gyorsan be fogjuk tudni tölteni.
Mi a tapasztalatuk, hogy általánosságban mi mondható el, milyen diplomával jelentkeznek a legtöbben, és hol van esetleg hiány, tehát mondjuk van-e olyan terület, ahová kiemelten várják a jelentkezőket idén?
Igazából minden területre várjuk a jelentkezőket. A MOL alapvetően műszaki területen diplomát szerző fiatalok környében számít egy abszolút népszerű vállalatnak, de most már a gazdasági területeken szerzett diplomások is előszeretettel gondolnak ránk, mint első munkahelyükre. Amit látunk, hogy az IT területen végzettek számára nagyon sok lehetőség van, és őket direktbe is nagyon sok cég megszólítja, többek között mi is. Úgyhogy ott látjuk azt, hogy talán kevesebb az érdeklődő, de ahogy az eddigi évek során is biztos vagyok benne, hogy idén is meg fogjuk találni azt az informatikai hallgató közösséget, akiket sikeresen fel tudunk venni.
Amióta fut ez a program, hány alkalmazottat vettek föl így a céghez?
2007 óta fut a program, tehát ez most már a 13. év, hogy elindítjuk a toborzási kampányt a friss diplomás programra, és több mint 2200 kollégát vettünk föl, aminek nagyon örülünk, hogy a felvételt követően 80-85%-os megtartást tudunk elérni, tehát a programban résztvevők nagyon-nagy arányú itt marad a MOL-nál, és most már vezetői pozíciókban is vannak sokan.
Fertig Balázs, a MOL csoport toborzási vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonvonalban ismét itt van Hornyák József, a Portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem igazán változott a helyzet, továbbra is jelentős mínuszokat láthatunk a pesti tőzsdén, és az európai indexekben is komoly csökkenések vannak. A BUX index 2,8%-os mínuszt mutat jelenleg. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom stagnál, a többi blue chip az jelentős esély szenvedett el. A Richter 2,7%-os mínuszban van, a MOL 1,8%-kal került lejjebb, az OTP pedig 4%-ot veszített értékéből. Mindeközben az európai vezető tőzsdeindexek 2% körüli mínuszban vannak. A befektetők azt árazzák, hogy a koronavírus jelentősen tovább fog terjedni az európai országokban is, és erre igazából minden esély megvan, hiszen napról napra kedvezőtlen adatok érkeznek Olaszországból, Németországból, Spanyolországból is, tehát egyre több európai ország van, ahol gyorsan terjed a koronavírus, és emiatt azt gondolják, hogy a gazdasági növekedése is jelentős negatív hatással lesz a járvány. A forint árfolyama mindeközben nem változott jelentősen, az euróforint 336,7-es szinten áll a reggeli órákban, a dollárért pedig 299,3 forintot kell adni.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu